Köszönjük, hogy ebben a világban, Urunk, van egy forrás, mely az éltető vizet adja számunkra, és ehhez a forráshoz még oda mehetünk. A forrásban megtisztulhat a mi lelkünk, új erőt nyerhet életünk, megújulhat, újjá lehetünk. Vágyunk erre, Urunk, erre az élő vízre, erre a forrásra, ezen a mai estén is. Hadd gyülekezzünk ott össze, és hadd ígyük annak üdítő vizét, hogy felüdülhessen a mi lelkünk, szívünk te benned. Amen. Kijelölt igét fogom olvasni mára, ma estére kijelölt ige szakasz, az Ezékiel próféta könyve 15. fejezetétől olvasom Isten igét a 23. versig. Tehát Ezékiel próféta könyve 37. fejezet 15. versétől. Így szólt hozzám az Úr igéje. De ember fia, fogj egy fadarabot, és írd rá, ez Júdáé, és a hozzátartozó Izraelieké. Azután fogj egy másik fadarabot, és arra ezt írd, ez Józsefé, azaz Efraimé, és az egész hozzátartozó Izrael házáé. Illeszd őket egymáshoz, egy fává, hogy egyé legyenek a kezedben. Ha majd ezt mondja neked néped, magyarázd meg, hogy mit jelent ez. Akkor így felelj. Ezt mondja az én Uram az Úr. Én kedembe fogom Józsefnek, azaz Efraimnak és Izrael hozzátartozó törzsenek a fáját, hozzáillesztem Júda fájához, egy fát csinálok belőlük, és egyé lesznek a kezemben. Amikor szemük láttára kezedben lesznek azok a fadarabok, amelyeket írtál, és így beszél hozzájuk, ezt mondja az én Uram az Úr, én kihozom Izrael fiait a népek közül, bárhová kerültek. Összegyűjtöm őket mindenfelől, és beviszem őket a saját földjükre. Egy népét veszem őket abban az országban, Izrael hegyein, és egy király fog uralkodni mindnyájuk fölött. Nem lesz többé két nép, és nem szakadnak soha többé két királyságra. Nem teszik magukat többé tisztátalanná, föltelmes bálványszobraikkal és ott vékükkel. Megszajtom őket minden vétküktől, mert elpátoltak tőlem, és megtisztítom őket. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Ezen a héten, az egyetemes ima héten többször hallottunk egységről, és nem egyszer elhangzott erre való biztatás, bátorítás. És amikor kerestem azt az igét, amelyet ma estére szerettem volna hozni, akkor megnéztem a bájítatunkat is, és megnyugodtam ezen az igeversen, amely úgy szintén az egységről szól. És úgy gondolom, hogy nem baj az, hogy ezen tovább gondolkodunk, elmélkedünk. Most nem csak úgy, hogy maga a három felekezetnek, meg a sok keresztény felekezeteknek kellene együttesen munkálkodni és egységben lenni, hanem úgy, hogy mi a családban, a rokoni környezetben, a saját gyülekezetünkben, és ebben a világban hogyan tudhatnánk egységben lenni embertársainkkal. Ez az igevers, ez az ige gondolat, Ezékiel fogalmazza meg, Isten adja számára mindezeket, hiszen Izrael átélte azt, hogy ketté szakadt, és ketté törzött az ország. Salamon halála után, Krisztus előtt 931-ben ez az ország ketté szakadt, ketté válik. Úgy is szoktuk mondani, hogy északi Izraelre és déli Izrael országára. Vagy úgy is, hogy Efraim országára és Júda országára. Azért használták ezt a kifejezést, mert az északi ország részben Efraim volt az egyik legnagyobb, legjelentősebb törzs, és az első királyuk is, első Jeroboám is Efraimita volt. És azért mondták a déli országot Júda országának, mert ott abból a két törzsből az volt a jelentősebb, és ott is a királyok a Júdából származtak. Ez a nép tehát ketté szakad, és szakadást szenved el, szomszédos népek maradnak, és nem egyszer olvasunk arról is, hogy ez a két ország, mely egyben volt, ezek háborúztak is egymással. Veszekedtek is. És neki rontottak egymásnak. Sőt, idegen népeket hívtak a saját testvéreik ellen, hogy le tudják győzni őket. Hát szomorú ezt olvasni a Bibliában, de nem egyszer ezt olvashatjuk, hogy ezt tette ez a két ország, és így versengett egymással szemben. Mind a két országban megromlott az Istennel való viszony. Esetleg az északi ország részben láthatjuk ezt a megromlást. Ennek következménye lett az, hogy az asszírok betörtek az országba, megengedte mindenható Isten, és 722-ben fogságba vitték ezt a népet. Júda még tovább létezik. A déli ország rész, noha kisebb volt, mégis tovább él, tovább létezik. De ott is megromlanak az Úrral való kapcsolat, és ott is átérik azt, hogy jön Babilónia, jön egy idegen nép, Krisztus előtt 605-ben, 597-ben és 586-ban háromszoros hullámban fogságba kerül Izrael népe. Mind a két ország megszűnik létezni. Mely egyszer egybe volt, de ketté szakadt, mind a kettő végül is tönkre ment, mondhatjuk így. Megszűnik. Bűnnek a következményei voltak ezek. És ott vannak a fogságban, és van egy ilyen prófét, hogy Ezékiel, aki azt mondja, hogy na majd az Úr kézbe vesz benneteket, az északi ország részt is, annak lakosságát, a déli ország részt, mind a ketten fogságba vettük, és majd ő összerak benneteket. Egy népé tesz újra benneteket, sőt, egy királyotok lesz, és egyé váltok az ő kezében. Ez a profécia hangzik itt el, és szeretném, hogyha így gondolkoznánk az egységről, mit akar ez a történetünk mondani, és vizsgáljuk meg azt, hogy miért is történik az ember életében, egy nép életében egy ilyen ketté szakadás, egy ilyen háborúskodás. Hát az egyik nagy okozója nem más, mint a gonosz, a sátán. Aki diabolos, ami azt jelenti, hogy széthányó, szétdobáló, össze-vissza kuszáló valaki. Aki embergyilkos volt kezdettől fogva, és az emberekre úgy tud rárontani, hogy kihasználja a két embert, vagy népeket, fölingeli egymás ellen, és azok szépen megülik egymást. És ezen jót nevet, jót szórakozik, hogy sikerül az embereket így egymás ellen fordítva végül is legyilkolnia. Meg más értelemben is gyilkos ő, mert azt az egységet is megbontotta, amely az ember és Isten között volt. A bűn miatt megromlott ez a viszony. Ádám és Éva átéri ezt ott az Édenkertben, hogy vétkezik, hallgat a sátánra, és megbomlik a harmónia, és a bűn miatt ki kell kerülniük az Édenkertből. Megszűnik ez a székesség. De aztán a bűn miatt megromlik az ő viszonyuk is. Ahol ott az Édenkertben olyan harmonikusan élt Ádám és Éva, abban a házasságban, a bűneset után egymásra kenik hibáikat, vétkeiket, és már nincs meg összhang, egyetértés. A sátán, a diabolosz teszi ezt szétdobáló munkájával, és nagy kuszaságokat tud okozni egy gyülekezet, egy család, egy nemzet, és a világ emberisége életében és történelmében egyaránt. Isten viszont nem ezt akarja. Isten azt akarja, hogy egyé legyünk, egységre jöjjünk az ő kezében, összeillesszen bennünket, még ha el is távolodtok. Hát szeretnék szólni, tehát elsőnek a sátánnak ilyenfajta munkájáról, nézzük meg, mire is kell nekünk odafigyelnünk, hogy el ne távolodjunk valakitől, meg valakitől. És aztán nézzük meg, hogy Istennek milyen szent munkája van, és nekünk mit kell egyáltalán tennünk abban, hogy mi egységben éljünk a környezetünkkel, a családunkban, a gyülekezetben, ebben a világban. A sátán egyik nagy eszköze, amit ezen a héten is hallhattuk nem egyszer, az, hogy versengés támaszt, harcot támaszt ember és ember között. Az északi és a déli ország rész is ezt tette. Amikor ketté szakadtak, egyből elkezdődött ez a versengés. Ki az erősebb? Nem mutatták egymásnak, hogy milyen haderővel rendelkeznek. Össze is ütköztek. Hol az egyik győzött, hol a másik győzött, hol az egyik keveredett a másik fölé, hol a másik illető, másik ország. Tehát ment ez a versengés, ment ez a háborúzás. És így van a mi életünkben is, hogy ezt akarja a sátán. Harcolj az embertársadalmat. Menj neki. Menj, kerekedjél fölé. Gyűld le. Te légy a jobb. Te légy a derésed. Ilyen farkasi törvényt akar a mi életünkbe becsempészni. Pedig Pál apostol olyan szépen megírta, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai, csak gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Vagyis nekünk embereknek nem egymással kellene harcolnunk. Nekünk az ellenségünk nem a másik ember, hanem a sátán. Csak hát azt nem látjuk. És sokszor a mi fegyvereinket végeredményben a saját pozíciónkra irányítjuk rá. Hogy mondjak el egy példát, egyszer egy régi időben, amikor háború volt, amikor ágyúval mentek egymásnak a felek, az egyik katona ott az ágyút beállította, ráállította, bemérte, hogy hol kell majd tüzelni, kiket kell lőni, ott van egy harci pont, állás, és azt tüzelni kell, ott vannak a katonák, és szépen beállította, hívta, és az ő parancsnokát, hogy nézze meg, hogy jól állította be az ágyút. Azt belenézett, és azt mondta, hogy nagyszerű a célpont, csak éppen a mi katonáink vannak ott. Úgyhogy másfele kéne állítani azt az ágyút. Hát így vagyunk mi is, hogy a saját embereinkre állítjuk az ágyút. De nem arra kellene, hanem a gonoszra kéne fordítani. Minden ember mögött meglátni a gonoszt. Nekem rontott valaki? Hát ki ingerelte azt föl? A gonosz. Na akkor én az ágyomat odairányítom. Ja, hogy nekem is azt mondja a sátán, hogy menjek neki annak az embernek? Hát én az ágyomat nem arra irányítom rá, és nem arra azt akarom tüzelni, hanem ráállítom arra, aki ezt súgja nekem. Ráállítom arra az illetőre, aki fel akar hergelni a másik ember ellen. Hát ne saját magunkat lőjük már. Mert a saját testvéredet lövöd. A saját testvéredet vetted célpont alá. Embertársadat vetted célpont alá. Ha ezt tesszük, akkor a sátán nyer. Az mi ellenségünk. A Bibliában is olvasunk ilyet, hogy amikor összeveszett a sereg egymással, hát akkor könnyű volt, nem? Josafát is átért ilyet, hogy ment a harcintérre, hogy hú, egy óriáson egy haderő jön vele szembe, és aztán az Úr megzavartott a tábort, hogy azt olvassuk, egymásnak rontottak, azt mire odaért Josafát a sereggel, nem volt ellenség. Hát ne csináljunk ilyet, hogy egymásnak rontunk, mert akkor kinyer a sátán. Mátyás királynak az egyik meséjében, és hát ilyen történet, ugye sok ilyen mesé is keletkezett ebben, van olyan címe az egyik mesének, hogy Mátyás és a koldus. A koldus oda megy Mátyás királyhoz, és azt mondja neki, hogy adjon már jó kis pénzösszeget neki, koldul a király előtt, hogy majd jó nagy vagyont ad majd neki. És a kódolásába ezt is beépíti, hogy hát Mátyás király, hát mi testvérek vagyunk, tesók. Hát ki a mi ősünk? Ki a mi anyánk, meg apánk? Ádám és Éva. Úgyhogy könyörülj meg a tesódon, testvéreden, és adjál neki pénzt. Mátyás király adott is ennek a koldusnak, de nagyon kevés pénzt adott neki. És apró pénzt adott neki. És a koldus fölháborodott, hogy ő csak ennyit kapott ettől a királytól. És akkor Mátyás király következőt mondta, ha minden testvérettől ennyit fogsz kapni, te leszel a világ leggazdagabb embere. Van ennek egy értelmenek a mesének, hogy mindannyian testvérek vagyunk. A néger is, az ázsiai is, az indián is, a fehér ember is, és sorolhatnám tovább a szomszédos országban levők is. Lehet, hogy a történelem folyamán harcoltunk ellenünk, meg ők is ellenünk. De testvéreink, hát ki a mi anyánk? Éva. És ki a mi apánk? Ádám. Hát nem tőle származik mindenki? Nem testvérek vagyunk mindannyian? És ezt úgy el tudja felejteni az ember. És nemzet nemzet ellen, ember ember ellen, neki ront, a saját testvérnek ront neki. És a családban is nem egyszer mi van. Versengenek a tesók. Ütik verik egymást. Úgy kell ködé úrani az anyukának, vagy az apukának. Jó lenne ezt látni, hogy a saját testvérünk ő, és ebben a mesében, ilyen tekintetben van igazság, hogy egy szülőtől származunk mindannyian. És vigyázzunk el arra, hogy ne lopózzon ez a harci kedv, hogy egymás ellen harcoljunk. Hallottuk ezen a héten, hogy a tanítványok körében is ne lopózott ez a fajta harciasság, versengés. Ezután versengés is támad köztük arról, hogy ki a legnagyobb közöttük. És nem egyszer van ez az emberben, hogy így harcolunk és próbálunk a másik fölé keveredni. Sokszor nagyon egyszerűen tesszük mi ezt. Hogy mondjak erre egy példát. Pálhegyi Feri bácsi írja le, keresztény pszichológus, hogy egy időben sokat utazott a villamoson Budapesten, és hogy a tömegben állt, hát hallgatta az embereket, akik körülötte beszélgettek, és elmondta, hogy két téma volt a beszélgetésben, legfőképpen két témáról beszélgettek az emberek. Az egyik téma, szidni a harmadikat, aki nincs ott. Ez volt az egyik. A másik, dicsérni önmagamat. Mind a kettő ugyanarról szól, írja Pálhegyi Feri bácsi. Kisebbségi komplexus. Amit ellensúlyozni kell, méghozzá úgy, hogy jó lehordani azt a harmadikat, aki nincs ott, ezzel úgy éred, hogy mi nagyobbak vagyunk, különbek vagyunk, hát persze akkor az végtelen nem tud csinálni semmit. Vagy pedig magunkat dicsérve, magasztalva, hát az embernek eleje sincs, mert lehet, hanem talán kedve sincs, hogy azt mondani, hogy te nem olyan vagy, meg lehet nem is ismer bennünket annyira. És ezzel a két megoldással, ezzel a két beszélgetéssel magunkat emelni, másikat meg esetleg taposni. Itt is ez jön elő. Már kicsiben talán. Még lehet nem mondhatok neki a másik embernek, de már megy a háttérmunka. Megy az a fajta gondolkodás, hogy első akarok lenni, nagy akarok lenni, a másik fölé akarok keveredni. És le akarom gyűlni őt. Azt olvasjuk az igében, hogy semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal, különnek tartsátok egymást magatoknál. Amikor ez a lelkület van az emberben, akkor nem akarja kibeszélni a harmadikat, nem akarja magát dicsérgetni jobbra-balra, és egészen máshogyan nyilatkozik a beszélgetésben. Ha ezt teszik, akkor megszűnik bennünk ez a versengés, akkor szeretettel tudunk szolgálni egymás felé, tudunk odalépni a másik emberhez is, szolgálatkészen, amikor ez az alázat jelentkezik a mi életünkben. Nem jó az a lelkület, az a bírálgatós lelkület, amikor így akarunk fölé keveredni egy másik embernek. Hadd mondjak el erre egy történetet. kitalált kis történet, hogy egyszer egy ember találkozott egy angyallal a falujában. És elkezdett panaszkodni az ember az angyalnak. Itt borzalmas emberek laknak. Mind gazember, mind gonosz indulatú. És azt mondja az angyal, hogy tényleg, ilyenek az itteni emberek? Igen, hát, mondta az illető. Nézzek csak, ott a távolban, ott is lehet látni egyet. Nézzenek a szemét annak az embernek. Olyan, mint a cápáj, olyan hideg tekintetű. Szinte fel akarná nyársalni azt az illetőt, akit lát. De nézd csak meg a száját, hogy fölött azokat a vonásokat, ráncokat. Demogorva. Elárul mindent. De nézd meg a járását is, mondja az angyalnak az illető. Olyan alattomos. Nem megy az, hanem olyan módon, olyan suhanós, olyan becserkésző mozdulatai vannak. Na, ilyen emberek laktak itt, mint az, aki velünk szembe jön. Mondta az angyal, te fantasztikusan bölcs vagy. Fantasztikusan jó megfigyelő vagy. Csak egy valamit nem vettél észre. Hogy éppen egy tükörhöz közeledünk. Vagyis magadat látod. Hát nem így van. Nekünk is, hogy amikor így mutogatunk valakire, egy ujjal mutatjuk, hárommal nem mutatunk magunkra. Vagyis magunkról beszélünk. Amikor mi valakit bírálgatunk, akkor mi magunkról beszélünk. Ezt vésük a fejünkbe. Saját magunkat áruljuk el. Mert annak a hibáit, amit észreveszünk a másik emberben, az bennünk van meg. Többszörösen. Háromszorosan. Ezért beszélünk róla. Ezért beszéljük annyira ki azt az életőt. És végre mind a saját magunkat áruljuk el. Vagyis tükröt nézünk. Önmagunkat bírálgatjuk. És önmagunkról beszélünk. Nem egyszer történik ez ebben a világban. Nem egyszer látom ezt magamban is meg, amikor esetleg ilyen bűnbe esek bele, hogy a másik bűnét fölhozom, hoppá, ez bennem lehet még jobban megvan. Jó ezt meglátni, erre figyelni, és vigyázni erre, mert Jézus azt mondja, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyádfia szemében, a magas szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyádfiának, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a magas szemében ott a gerenda? Képmutató. Vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivesd atyádfia szeméből a szálkát. Amikor az ember így látná magát, mint ugyan Jézus mondja, hogy egy gerenda van nálam. Ha meglátom a testvéremnek az életében a szálkát, nézzünk magunkba, mert gerendát fogunk észrevenni. És akkor nem valósul az igazolás, hogy többre tartom a másik embert magamnál. Volt egyszer egy lelki pásztor, aki átélte azt, hogy valaki mondta neki, hogy hibái sorolta fölfele, és mondta a lelkész, hogy csak ennyi. Csak ennyi pont rám. És sokkal több rosszat tudok magamról mondani. Én ezzel az emberrel élek együtt. Ennél sokkal, de sokkal rosszabb, mint amit maga mondta róla. És mert az ember magába száll, hát magunkban a szívünket nem mi látjuk. Hát én belelátok a te szívedbe. Te belelátsz az én szívembe. Nem hiszem. De a maga szívébe, a magam szívébe én belelátok. És tudom, hogy a nap folyam milyen gondolatok, meg milyen dolgok fordulnak meg bennem. Azt, hogy a te szívedben mi fordul meg, azt nem tudom. Hogy a magamében mi fordul meg, azt tudom. Hát ha magunkba szállunk, akkor azt mondjuk, hogy nálunk van a gerenda. Nem? A másikban csak a szálka. És külön megtartom a másik embert magamnál. megalázom magamat, és azt mondom, hogy Uram, vétkes vagyok, kegyelemre szorulok, irgalmaz nekem, könyörülj rajta. És az ember egyből nem bírálgatja másképpet. Egyből nem akar ellene harcolni, fölé kell kerülni, legyűrni, hanem más lelkület, más szemlélet lesz az ő szívébe és életébe. Tudunk így akkor elfordulni, és nem a másik embert nézegetni, és rágyunkat ráfordítani, hanem ráfordítani a sátánra, aki meg tud bújni, és őt veszik célba, amikor önmagadat, önmagadba szállsz, és az Úrhoz kiáltasz. Ágyul elfordul, és ráfordul az ellenségre. Mert ezt nem akarja a sátán. Hogy te magadba szálljál. De azt akarja, hogy a másik embert bírálgassad, a másik embert vett célpont alá, és azt találd el. De amikor magába száll az ember, akkor az ágyúja elfordul. Akkor ő ellene fordul. Mert Istenhez fordul az ember. Isten felé. És kegyelmet kap is. És kegyelmet gyakorol rajta mindenható Isten. És ez óriási lövés a sátánnak. Hát pont ezt akarja, hogy ne vedd észre a saját bűnödet, vedd észre a másikét. És ezzel foglalkozzál. Olyan, mint a politika, nem? Van a baj a politikai vezetésben, akkor foglalkozunk mással. Hogy ne vegyék észre az emberek, hogy baj van. Ugyanígy van a mi életünkben is. Nem akarom tudni, hogy mi van velem, foglalkozok a másik bajával, és gondjával, és bűneivel. De akkor nem jól van beállítva az ágyunk. Az én fegyverem. De jó magunkba szállni, elgondolkozni, meglátni önmagunkat Isten jelenlétében. És amikor ezt meglátjuk, amikor az Isten kivesz a szívünkből a gerendát, akkor megbocsát, akkor átlövünk a sátára, hogy uhaj, mert csihaj. Legyen ez a mi életünkben. Harcoljunk ő ellene. Alázattal, letéldelve, magunkba szállva, mert így lehet felvenni a harcot, és így tudunk egységben is maradni a másik emberre, hogy nem harcolok ellened, nem is akarok jobb lenni. Isten kegyelme árasztal rá a kegyelmi szeretetét az én életemre, a te életedre, és tapasztaljuk meg azt, hogy ő fölemel, megerősít, és így egészen más szemmel fogjuk látni a másik embert is. Isten azt akarja, hogy egység legyen közöttünk. Ezt akart az ő országában is, amely ketté szakadt a bűn miatt, és azt mondja Ezékielnek, hogy én kezembe akarom fogni ezt a két országot. Én kezembe fogom Józsefnek, azaz Efraimnak és Izrael hozzátartozó törzsének a fáját, hozzáélesztem Júda fájához, egy fát csinálok belőlük, és egyé lesznek a kezemben. Isten egységet akar összeéleszteni. Talán valakitől elszakadtál életedben, vagy eltávolodtál. Isten szeretné, hogy egyet legyetek. Egység legyen. És ezt hogy valósítja meg a mindenható Isten? Mit olvasunk itt ebben a szakaszban? Azt mondja, hogy úgy lesz egység, hogy egy király lesz. Ebben az nem két király, egy király. És nem úgy fog föllépni az egy király, hogy majd azt mondja esetleg Júda népe, jó van, hát mi nem választunk királyt, eddig választottunk, vagy Dávid utódja volt mindig a király, hát elfogadjuk azt, ami a ti országotokban van. Vagy nem úgy volt, hogy fordít, hogy az északi ország részt, mi nem választunk királyt, elfogadjuk azt, amit nálatok van. Nem. Azt mondja az Úr, majd én választok királyt. Dávidot. Na de érdekes, hogy Dávidot, hát már több száz éve halott. És azt akarja ezzel kifejezni mindenható Isten, hogy a Dávid utódját, Jézust, őt teszem meg királyá az én népemben. És ha ő neki engedelmeskedtek, mert ez is itt van ebben a szövegben, hogyha elfogadjuk ezt a királyt, elfogadja Izrael nép ezt a királyt, és neki engedelmeskednek, akkor lesz az igazán egy nép. Az én szolgám Dávid lesz király, 24. versen olvassuk. Egy pásztoruk lesz mindnyájuknak, akkor az én törvényeim szerint élnek, a rendelkezéseimet megtartják és teljesítik. Ez így valósulhat meg. Hogy a király előtt hódolok, a király előtt leborulok Jézus előtt, és engedelmesedek neki, és aki mindezt megteszi, azokkal én egységre jutok. Csak így lehet. Hogy mondjak el erre egy példát. Miért tudok én egységben lenni Gerivel, az amerikai misszionárussal, abban, hogy Tiszafüreden egy gyülekezetet plántálunk közösen. És nem veszekszünk, nem boxolunk egymás ellen, nem mondjuk azt, hogy ez nem kell, meg nem így kell, meg nem úgy kell. Hát egyszerűen azért, mert van egy közös Istenünk, aki külön-külön megmondta nekünk, hogy ő gyülekezet akar Tiszafüreden. És akkor találkoztam Gerivel, ő is elmondta, nem mondtam, hogy nekem is ezt mondta mindenható Isten. Hát akkor dolgozunk együtt. Így valósul meg az egység. Hogy van egy közös Istenünk, van egy királyunk, aki elmondja az akaratát te neked is, elmondja a másiknak is, meg a harmadiknak, meg a negyediknek, és ezek beállnak az engedelmességbe, mert valósul meg az egység. És így lenne gyülekezetben is. Van egy királyunk, van egy Istenünk, aki elmondja mindannyiunknak, hogy mi szeretne az életedben, meg ennek a gyülekezetnek az életében is. És amikor ezt megértjük, meglátjuk, meghalljuk, és ennek engedelmeskedünk, egyszerűen létrejön az egység. Ilyen egyszerű, mondhatjuk. Amikor egy, ami királyunk, és egy, ami parancsolunk, nem mi akarunk a trónjára ülni, hanem őt elfogadjuk, akkor ezt átélhetjük. Így van a párválasztásban is. Megélti a két fiatal, a fiú meg a lány, hogy Isten őket egymáshoz vezette. És egyetértésben megházasodnak. És ezt élheti át a hív ember, Isten népe. És igazából Isten népe élheti meg. És kell, hogy Isten népe ezt megélje. Mert nehéz egységben lenni, olyan emberekkel, akiknek nem ugyanaz a királyuk. Nem egy a királyuk. Nehéz. Nem? Például ott van Saul. Neki Isten volt a királya. De amikor elkezdett engedetlenkedni, amikor nem hallgatott az Isten szavára, akkor azt mondta neki a mindenható Isten, nem leszel király az országban, az én népem felett, én kiválasztok helyetted egy másik királyt, utódként. És amikor ez megtörtént, sőt, még soha meg is tudta, hogy a Dávid, akkor egyetértés volt közöttük? Nem. Mert Saul továbbra is királyoskodni akart népe felett. Nem engedte oda a trónt. Pedig ha engedelmeskedett volna a nagy királynak, akkor azt mondja Dávidnak, itt a trónom. Nekem nem mondta az Isten, hogy elvet. Mert nem tartottam be parancsolatait. De azért szeretném ezt az országot szolgálni. Dávid, ülj a trónra helyettem. Nem ezzel forradott? Megalázza magát, megengedni. Hát a Sámuel prófét is ezt mondta. Ülj oda. Ehelyett elkezdte üldözni, mert akarta ölni Dávidot. És Dávid pedig menekült, futott. Dávid szeretett volna egységben lenni Saulnal. Nagyon szeretett volna. De nem tudott, bármennyire törekedett is, mert Saul állandóan az életére tört. Sokszor kifejezte Dávid, hogy ő nem ellenséges. Dávid nem harcolt Saul ellen, nem ment neki haderejével, sőt, megtehette volna, hogy meg is öli Sault. Ott bent a barlangba. Pont el volt bújva, amikor Saul bement egyedül. Azt mondták Dávid emberei, na most van a lehetőség, hogy megölt. És Dávid azt mondta, én a felkentre, azt az Isten kiválasztott, nem emelek kezet. Nem harcolok ellene. Nem megyek neki. Nem folytom rá a fegyveremet arra az emberre, mert nem arra kell. Csak annyit tett, hogy a ruhájának a szegélyét levágta. És amikor kiment a barlangból, ez a Saul akkor utána kiáltott, és mondta, hogy megölhettelek volna, itt van a ruhának a szegélye. Ott voltam melletted, észre vetted. Na akkor megalázta magát Saul. De aztán újra üldözte. akkor meg bement a táborába, Dávid. Mindenki aludt, Isten mély álmot bocsátott a táborra. És fogta, és ott állt Saul mellett, a fegyver hordozója, ott a mellette lévő harcos azt mondta, hogy hagyd döfjem át, itt a dárda, itt a dárdája, egy döfés kell, nem kell több. Dávid, hogy nem, fegyverünket nem fordítjuk ember ellen. Fogta és elvette a dárdáját Saulnak. És megint kiáltott messziről, hogy ott voltam, megölhettelek volna, mégsem tettem. Látjátok, milyen bölcs dolog, amit tesz? Ne harcolj te az ellen, aki harcol ellened. Mert harcolnak ellened a világon az emberek. Akiknek nem ugyanaz a királyuk, mint neked. Neked mennek. Harcolnak. De nekünk nem kell harcolni. Nem kell visszavárni. A rosszért rossztal válaszolni. És ilyen bölcsen kéne én az életünket, ahogyan Dávid tette. Odaadta mindenható Istennek a bosszúállást. Majd ő elintéz az én ügyemet. Ő látja, hogy mindig nekem ront el az ember, én nem akarok elne harcolni. Én békességre próbálok törekedni. Azt olvasom a Róma beletje az írott levélben, ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Ne győzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval. Isten melléd áll. Isten megsegít, ahogyan Dávidot is megsegítette. És végül hatalomra jutatta. És nem tette meg. Nábál esetén is, nem? Rosszul is elkerik Nábál Dáviddal, akkor fegyvert ragad Dávid, meg akar jönni. Mert a háza népét is. Csak éppen Nábálnak a felesége veszi rá, hogy ne fegyelsz meg, és kész engedni. Leengedni a kardot, leállítani a haderőt, nem rontott Nábának. Mi lett a vége? Ki rontott Nábának? Az Isten. Nem sokkal utána meghalt. Most én nem mondom azt, hogy majd így fog járni, majd minden ellenségünk, hogy aztán pusztulnak, meg hallnak, meg felelkezettünk az emberek, nem erről van szó, hanem hogy Isten megvéd. Isten javadra dönti el ügyedet. Ott a mennyben. És úgy rábízhatod, hittel az Istenre, Uram, mindent megteszek, hogy békében éljek ezzel az emberrel, de ez van, mindig ellenem van, ellenem támad, nem tudok mit tenni. És Isten látja ezt. Hát én féle békességben, ami tőlünk telik, ugye olvassuk is a Szentírásban ezt. De egység az ilyen emberrel nehezen jön össze. De a gyülekezetben egy lenne a királyunk. Hogyan lehetünk egyek? Hát itt azt olvassuk az igében, ha kezében vagyunk. Ha te, ha én, és mindannyian életünket az Isten kezébe helyezzük, akkor ő mindannyiunkat összeilleszt. Így lehetünk egyek. És amikor a gyülekezetből csak egy valaki nem tesz a kezébe az életét, és úgy telnek el a napjai, meg hónapjai, akkor már hibázik az egység. Ezért fontos, hogy mindannyian oda tegyük életünket Isten kezébe. És Isten kezében minden egyé válik. Békességé lesz. És olyan jó ezt tennünk, oda tenni életünket, oda vinni, oda helyezni a mi királyunk kezébe, aki elvégezte az áldozatával a nagy munkát, és meghalt értünk, hogy egyé váljunk az Istennel az ő kezében, azok, akik megtérnek, és egyek legyünk mi is ő benne. Legyen így, legyen fontos számunkra, hogy életünket oda helyezzük Isten kezébe, és megtapasztalhatjuk az egységet. Nem harcolunk akkor egymás ellen, hanem harcolunk az igazi ellenségünk ellen, a sátán ellen. Adjon győzelmet ebben a mindenható Isten, és majd megérünk egy óriási nagy egységet, amikor ott a mennyben, több ezren, ó, megszámlálhatatlanul sokan, dicsérhetjük egységben az Urat, és nem lesz ott már a szétdobáló, nem lesz ott a diabolosz, nem lesz ott a sátán, aki zűzavart keltsen ott a mennyben, Mert sajnos ott a mennyben a sátán zűrzavart keltett. Nem csak közöttünk emberek között, hanem az angyalok között is. Az angyali sereget is ketté szakította. De ő már nem lesz. És nem fog bennünket ketté szakítani senki. Egyek leszünk az Úrral, egyek leszünk egymással. Halleluja. Amen. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy te az egységet munkálod. Olyan egységesen megteremtetted ezt a világot, olyan harmóniában volt minden ezen a világon, amit teremtettél, és harmonizált az ember is te veled, meg egymással is. Köszönjük, Urunk, hogy a te teremtő munkád az ilyen szép. De a sátán elkezdte a szétdobáló munkáját ott a mennyben is, megromlott elsőnek, nagyobb akart lenni, mint te, és ketté szakította az angyali sereget is. Aztán itt a földön is folytatta ezt a munkát, és meg is engedtük neki, és elszakadtunk te tőled, és elszakadtunk egymástól is. A bűn ennyire éket ver két ember között, vagy nemzet között, és annyi minden rosszat szétdobál, annyi mindent rosszat széthány, rendezetlenséget csinál. De köszönjük, hogy eljött a te fiad, Jézus, aki azért jött, hogy összeilled azt, ami szétesett. És kész volt ebben a szétszakadt világban ő is szétszakadni, belehalni, bűneinknek szétszakadt állapotába. És köszönjük, hogy az ő halála és föltámadás által újra egyek lehetünk veled, és újra egyek lehetünk egymással. Te vagy a mi királyunk. És aki te előtted leborul, aki életét a te kezedbe helyezi, az egyé teszed Istennel, és magadban egyé teszed másokkal is. Szeretnénk így megélni a mi hív életünket, ebben a gyülekezetben is. Oda vinni életünket kezedbe, hogy illesz bennünket egyé. Nagyon különfélék vagyunk, sokfélék vagyunk, színesek vagyunk, és nem is baj ez. De sokszor ezek a sok különbözőségek, de sok minden mások is ebben a világban olyan széthúzásokat eredményeznek. De köszönjük, hogy a te kezedben a sokszínű is egyé válhat. Áldunk ezért téged, Urunk. Szeretnénk minden nap oda tenni életünket kezedbe. És meglátni önmagunkat, meglátni gerendáinkat és bűneinket is. És nem egymás felé folytani a mi ágyunkat, hanem az igazi ellenség felé, aki mindezt a szétrombolást, mindezt a harmóniát szétzúzta, mert engedtünk neki. Szeretnénk nem engedni, nemet mondani. Nemet mondani minden gonosz gondolatra, amit másokkal kapcsolatosan akar mondani nekünk. Magunkban nézve leszerelni, nevelázni magunkat előtted, Urunk, és ágyunkat felé fordítani. Urunk, segíts erre bennünket, hogy tudjuk megbírni így a szép és nemes harcot. Mert ezért nemes ez. Mert a gonosz ellen küzdhetünk. Nem lenne nemes, hogyha egymás ellen harcolnánk. Az nem nemes. De a gonosz ellen nemessé válik. Meg hogy melléd állunk, a jó hadseregbe vagyunk benne, nemessé válik mindez. Szeretnénk, Urunk, Istenünk, így harcolni, és az egységet munkálni ezen a világon. És könyörgünk azért is, hogyha életünkben vannak olyanok, akik ellenünk támadnak, hagy tudnánk magunkat megadni, nem ellene rontani, hanem akkor is életünket kezedbe tenni, hogy te használjál bölcsen úgy, ahogyan kell, hogy szeretettel tudjunk válaszolni a gyűlöletre, áldásra, az átokra, imádkozva üldözőinkért, támadóinkért. Segíts erre bennünket. Köszönjük, hogy ezért imádkozhatunk, könyöröghetünk, mert te tőled kapunk erőt, te tőled kapunk oltalmat. És dicsőítünk azért, hogy majd ott fönt a mennyben ilyen harcaink már nem lesznek, megnyugodhatunk, és teljes egységben, zavartalan egységben együtt lehetünk veled, és sok más testvéreinkkel, teremtett embertársainkkal ott az üdvösségbe, az örök életbe. Hallgass meg kérésünket tovább, és munkálkodj bennünk ebben a gyülekezetben is, hogy egyek lehessünk a te nevedben. Amen.
Amen.